Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 487. dicséretünk első és második versének éneklésével.
Egek neki hajhat, hogy tőlem messze hűzted, a sötét ének homályát. Nem küldél rám betegséget, sem egyéb ínséget. Épségben megtartottál, nem napra engem juttattál. Odottaidban járnom, hovedezzen, kedvem kedved szerint légyen.
Elfoglalva a helyünket, a 135. zsoltárunkat énekeljük, a 135. zsoltárunknak az első. Ez a tétel a hitvallásunkban az úri imádság magyarázata.
Mi a második kérdés, mármint a mi atyánk imádságról van szó. Jöjjön el a te országod. Mit jelent ez a második kérdés? Azaz, igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd fenn és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit, és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Isten igéjére figyeljünk, amely a 81. zsoltárból szól hozzánk e mai vasárnapon. Isten igéje, amely a 81. zsoltárban van megírva, eképpen hangzik. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Ászáfé. Vígadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Istene előtt. Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholtkor, holtöltekor is, ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob törvénye, intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam. Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosár hordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben. Porrá tettelek Meribá vizeinél. Hallgass meg, népem, hadd incselek, bár csak rám hallgatnál, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bár csak rám hallgatna népem, és útaimon járna Izrael, hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Isten áldása legyen rajtunk, azáltal is, hogy megértjük hozzánk szóló üzenetét mostani órában. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy gyülekezetet teremtettél, plántáltál, hívtál egybe ezen a helyen, és köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a gyülekezetet őrzöd és vezeted. Arra kérünk téged, uralkodj közöttünk, uralkodj a mi szíveinken, és vezessél bennünket a te utaidon, a te jó rended szerint. Erre oktassál és tanítsál bennünket ezen a mai napon is, hogy megértsük, mi az, amit cselekednünk kell. És légy nekünk segítségül abban is, hogy amit megértünk és megértettünk, abban hadd legyünk következetesen engedelmesek te neked. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, köszönjük neked azt, hogy megsegítettél bennünket. Én különösen is köszönöm, hogy újra együtt lehetek ezzel a közösséggel, az én lelki családommal. Köszönöm te neked azt, hogy itt és ilyen formán borulhatunk eléd, kérünk a te kegyelmedet, ne vondd meg tőlünk, hanem legyél irgalommal, szeretettel itt közöttünk, ahogy eddig is tetted, és áld meg mindazt, amit ezen az Isten tiszteleten teszünk és végzünk. Amen. Kedves testvérek, folytatva könyörgésünket, a 372. dicséretünk első versét énekeljük. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéje a Zsoltárok könyvének 81. fejezetéből szól hozzánk. A 81. Zsoltár 14. versét olvasom. Bár csak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Kedves testvérek! Egyik bibliaolvasó kalauzunk jelöli a mai napra olvasása ezt a Zsoltárt, és talán kicsit furcsa nekünk az, hogy ebben az időben miért ezt a Zsoltárt olvassuk, meg talán, akik esetleg olvasták ezt a Zsoltárt, érdekesnek is találják azt, ami ebben a Zsoltárban megvan írva. talán még így első hallásra is, akik most hallották először, elgondolkozhatnak ennek a Zsoltárnak néhány mondatán és kitételén. Ezért is gondoltam arra, hogy a testvérek előtt Isten lelkének segítségével magyarázom az itt megírtakat, és annak a kapcsoló pontját a mi életünkhöz, és azokhoz az eseményekhez, amelyekben vagyunk. Mindenek előtt ezt a Zsoltárt úgy tartják számon, mint amit eredetileg a zsidó közösség a zsidó őszi ünnep alkalmával énekelt, amikor mindenféle betakarítás véget ért, és elkezdődött a téli, hidegebb időszak. Ez a hálaadás ideje volt, amikor a zsidók összegyülekeztek az Úr templomában, és ott lezárták azt, ami mögöttük van, de egyben ez az időszak a zsidó új évnek is a kezdete volt. Máshogy számolták ők az időt, mint ahogy mi, nem ugyanott volt az évforduló, és ezért általában az ősz lezártával kezdődött az új év. Tehát egy forduló pont volt az ő életükben, valaminek a lezárása, és egy újba való belépés. Ma a keresztény ünnepkört is lezárjuk. Hogy egy kicsit bonyolítsuk a rendszert, a naptárunktól, amelyet a társadalomban használunk, kisé eltér az egyházi éves naptárunk. Van egy úgynevezett egyházi év is, amiről kevesebbet szoktunk beszélni. Az egyházi évünk advent első vasárnapjával kezdődik, és értelemszerűen ebben az esztendőben, ezen az úrnapján zárul le. Azért jelölték olvasásra a Bibliaolvasó Kalausz szerkesztői ezt a Zsoltárt nekünk, mert mi is egy évfordulón vagyunk, ahol egy mögöttünk lévő időszak lezárul, egy egyházi évet lezárunk, és advent első vasárnapján, majd jövő héten Isten kegyelmes lesz hozzánk, megnyitunk egy újabb egyházi évet. Ebben a kettősségben, ahogyan a Zsoltár megszólal, ott van egy hatalmas öröm. Öröm. Azt olvastuk ennek a Zsoltárnak az első verseiben, hogy a Zsoltár felszólítja azokat, akik ott vannak, akik hallgatják, akik éneklik ezt a Zsoltárt, arra, hogy vigadjanak Isten előtt. Vigadjanak Isten előtt. Újongjanak Isten előtt, kezdjenek el, szólaltassák meg a dobot, kezdjenek el zenélni citerával, mindenféle szerszámmal, fújják meg a kürtöt. És azt is mondják, hogy ez Isten rendelése. Így kell bezárni, és így kell elkezdeni egy új esztendőt, hogy Isten előtt hálaadással vigadozunk. De van ebben a Zsoltárban mégis valami érdekes, ez pedig az, hogy azt várnánk, hogy ezt a gondolatot viszi tovább ez a Zsoltár. Hogy miért adjanak hálát, hogy adjanak hálát, miért könyörögjenek. De nem ez történik, hanem hirtelen, nagyon váratlanul a hatodik versbe azt olvassuk, hogy ismeretlen beszédet hallottam. És ő kezébe veszi ezt a Zsoltárt, csodálkozni is fog, hogy ez most hogy kerül ide. Hát ott van egy felszólítás arra, hogy örvendezzenek Isten előtt, újongjanak, zenéljenek, és akkor egyszer csak bejelenti a Zsoltár, hogy ismeretlen beszédet hallottam. Hát ha az ismeretlen beszéd lényegét meg akarjuk érteni, akkor most nem arra kell gondolni, hogy valami olyan nyelven hallott valamit, ami ismeretlen volt, hanem azt értjük ez alatt, és így kell értelmeznünk a következőkben is, hogy megszólalt valaki, aki nem volt ott, aki testileg nincs ott. Képzeljünk el magunk elé egy gyülekezetet, ahol örvendeznek, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy megszólal valaki közöttünk, akit nem látunk. Sokszor előfordult ez a Biblia történetében is találkozunk ilyesmivel, hogy a láthatatlan világból valaki egyszer csak beleszól a látható világba. Most ez a valaki, aki itt megszólal, a következő szavakból és mondatokból kiderül, hogy nem más, mint maga Isten. Ő is helyet kér magának ebben az örvendezésben, ebben a jókedvben, ebben az újongásban. Isten ebből nem akar kimaradni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy aktuális ez a Zsoltár több szempontból is a mi életünkben is, hiszen miközben az egyházi évet lezárjuk, elkezdődik az adventi időszak, és ebben az adventi időszakban a társadalom, amiben élünk, sok mindennel akarja a mi életünket megtölteni. Már felsorakoztatták itt-ott a fenyőfákat, az üzletekbe tombol a karácsonyi hangulat, az sokféle dologgal akar bennünket megtölteni. Egyre több ember kezd lázas kapkodásba, gondolkozásba, na, hogy legyen a karácsony, mégis itt van november vége, kinek hogy szerezek örömet, hol, mikor, hogy fogunk összejönni, fölpörögnek a mi gondolataink, de ezen a mostani vasárnapon hirdettem a testvéreknek, hogy ismeretlen beszédet hallottam, az Isten megszólal közöttünk, és bele szól a mi gondolatainkba. Tudja, hogy hogy volt tavaly, meg tavaly előtt, talán egy kicsit kimaradt, talán csak ott karácsony estére zsugorodott össze az életünkbe egy kicsinke Jézus, most az Isten megszólal, és azt mondja, hogy állj meg, beszélni akarok veled. Mielőtt belefordulsz ebbe a kavargásba, mielőtt meghozod a döntéseidet, én is helyet kérek magamnak. És az Isten félőknek mondja ezt az Isten, mert az Isten félő emberek is hajlamosak arra, hogy elfeledkezzenek Istenről, hogy bizonyos életkérdésekben ne tartsák fontosnak azt, hogy az Isten mit akar mondani, vagy mit beszél. Emlékeztessen ez a Zsoltár bennünket arra, hogy Isten mindenhol mindig helyet igényel magának, és olyan helyet igényel magának, amilyen nem jár másnak, az első helyet igényli magának. A mi életünkben is az első helyet igényli magának. És ennek az új egyházi évnek a kezdetén, és mindannak a lezárásában, ami már mögöttünk van, Isten az első helyet kéri magának, a te életedbe is. És azért vagyunk itt, mert ő megállít, minket is megállít, akik talán újongva nézünk hátra, és így nézünk előre, és azt mondja Isten, hogy én szólni akarok hozzád. Azokhoz is szólni akar, akik szomorkodva néznek vissza. Nyilván nem volt Izrael életében mindig gazdag áldás. Jelentettem a gyülekezetnek azt, hogy az elmúlt héten, vagy az azt megelőző héten Izraelbe járhattam ajándékképpen, és ott elmondta az idegen vezetőnk, hogy az idén háromszor aradtak. Háromszor aradtak. De nem, nincs mindig ilyen áldás. Nincs mindig ilyen áldás. Vannak különös időszakok, és vannak közöttünk is, akik örvendezve néznek vissza arra, ami mögöttük van, mások meg aggodalommal, meg keservesen. És vannak, akik a jövőbe is így tekintenek bele, aggódva. Mi lesz? Hogy lesz? Isten, akár aggódunk, akár felhőtlen örvendezéssel van tele a szívünk, megszólal közöttünk. Megszólal közöttünk. És hallgassuk, mit mond az ő népének. Miről beszél az ő népével? Hát az Isten hangja, amely megszólal ebben az örvendezésben, először is a múltról emlékezik, de megérkezik aztán a jelenhez. Nem csak a közeli múltról emlékezik meg, nem csak annak az elmúlt esztendőnek a dolgairól, hanem ez a hang, ez visszavezeti az ő népének a gondolatait egészen Józsefig, az egyiptomi tartózkodásukig, a fogságig, az onnan való szabadulásig, és a pusztai vándorlásig, ahol Isten mellettük állt, megpróbálta őket, és megsegítette őket. És amikor erre a régi eseményre tereli az ő figyelmüket, akkor azt mondja a 9. versben, hogy hallgass én népem, hadd intselek, bárcsak hallgatnál rám. Megszólal ez a hang, emlékezteti a népet a régmúlt eseményére, a szabadításra, az Isten hatalmas bizonyság tételére, amellyel legyőzve a fáraó egykori hatalmát, kivezette ezt a népet onnan Egyiptomból. Azzal a hatalomra emlékezteti őket Isten, amely a természet törvényeinek ellent mondva táplálta ezt a népet a pusztában. Nem hagyta, hogy ők elvesszenek. És amit senki nem érthet, hogy lehetett egy ilyen hatalmas tömeget éveken keresztül vezetni, azon az úton, míg el nem jutnak Kánaánba, Isten emlékezteti az ő népét, hogy én voltam. Én voltam az, aki mannát adtam nektek, aki húst adtam nektek. Én voltam az, aki úgy gondoskodtam rólatok, ahogy senki és senki nem tudott volna rólatok gondoskodni. És mit mond Isten? Most ezért hallgassatok rám. Hallgass meg népem, hadd intselek, bárcsak hallgatnál rám, Izrael. Igen, testvérek, Isten emlékezteti az övéit a régiekre, és mit kér tőlük? Azt kéri tőlük, kettős ez a kérés, hogy hallgassatok meg engem is. Ti eljöttetek, hogy örvendezzetek a színem előtt, rendben van, meghallgatlak benneteket, de hallgassatok meg ti is engem. És egy másik dologgal is előáll Isten, bárcsak hallgatnátok rám. Remélem értjük a két szó közötti, a két fogalom közötti különbséget. Hallgass meg, bárcsak hallgatnál rám. Az egyik szól a pillanatról, most én beszélek, hallgass meg. A másik meg szól arról, hogy amit én elmondok neked, azzal mit kellene tenned, bárcsak hallgatnál rám, bárcsak komolyan vennél, bárcsak megtennéd, amire én ma indítalak, amire én emlékeztetlek, mert mit mond Isten, én inteni szeretnélek. Ne legyen más Istened, idegen Isten ne imádj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki szádat, és én megtöltöm. Nyisd ki szádat, és én megtöltöm. Nagyon érdekes ez a kapcsolás, hogy ezt Isten összeköti most. Amelyre nézve azt mondja a népének, hogy hallgassatok csak meg, és hallgassatok rám. Mit mond? Azt mondja, emlékezteti őket a 10 parancsolat szavaival, hogy én vagyok a ti istenetek, és ne legyenek neked más isteneid. És ezt összekapcsolja azzal, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Isten utal az ő népének arra, hogy nektek mindent tőlem kell várnotok, mert mindent tőlem kaptok meg. Én vagyok a te Istened. Ez azt is jelenti, testvérek, a 10 parancsolatban, hogy én vállaltalak benneteket. Azt mondja ki ezzel Isten, hogy én a te gondviselőd vagyok. Én vagyok az, aki szeretlek. Én vagyok az, aki az egészségben, a betegségben, a szükségben ott vagyok melletted. Én vagyok az, aki felelősséget vállalok érted, ha te bízol bennem. Értitek ezt a dolgot, amiről itt Isten beszél? Akkor megértjük azt is, hogy miért mondja azt, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Én vagyok a te Istened. Ha te bennem bízol, én nem hagyom, hogy te csalatkozzál. Hallgassál meg, és hallgassál rám. Miért mondja ezt Isten az ő népének? Ott, ahol ők egy gazdag évet lezárnak, és egy újat megnyitni készülnek. Azért, mert azt mondja Isten, hogy ez a nép nem hallgatott rá. Magyarán ez a nép nem bízott Istenben. Nem bízott Istenben. Nem mindent Istentől várt. És ezért, amit kapott, azért nem is okolhatja Istent. Tudjátok, Isten ma bennünket is emlékeztet, ha mi az ő népének valljuk magunkat arra, hogy ő a mi gondviselőnk. És arra emlékeztet bennünket, akik azt mondjuk magunkról, hogy hiszünk ő benne, hogy ő felelősséget vállalt az ő gyermekeiért. Azokért, akik hisznek és bíznak benne. Sokszor beszél erről az írásba. Azt mondja, hogy az enyém vagy. Azt mondja, senki ki nem ragadhat az én kezemből. Azt mondja, hogy nem hagyja, hogy az övéinek a lába meginogjon. Most is erről beszél az Isten, hogy én felelős vagyok érted, és ezt én komolyan veszem. Várjál mindent én tőlem. És akkor mindaz, amit kapsz, a szívedben, a lelkedben a helyére fog kerülni. Tudjátok, sokszor esünk mi abba a hibába, Istenfélő emberek, hogy a dolgainkat nem Istentől várjuk. És amikor bekövetkezik valami, mégis Istent okoljuk. Nem így szokott lenni, hogy nem érdekel az Isten annyira, addig, amíg baj nem történik, akkor mindjárt kiabálunk Istenhez. Miért engedte meg? Miért ezt adja? Miért így adja? Tőle vártad? Nem. Belekeverted Isten? Nem. Magad akartad, magad csináltad. Végül mi akarod Istent? Ha valaki Istentől vár mindent, ha valaki ráhagyatkozik Istenre, ha valakinek nincs más Istene, csak ő, az, amikor kap, legyen az jó, meg legyen az rossz, az mindig úgy tud erre tekinteni, hogy attól kaptam, akitől mindent várok. És tudjátok, ilyenkor minden teljesen átértékelődik. Még a veszteség is átértékelődik, ami az embert éri. Mert azt mondja az ember, hogy én bíztam az Istenbe, és ő mit ígért nekem? Azt ígért, hogy a javamra cselekszik. És ha elvette, ha nem adta meg, ha nem teljesítette be, az Istenfél ember tudja, hogy ez van az én javamra. Lehet, hogy nem értem most, lehet, hogy nagyon rosszul esik most egyébként emberileg, ami történik, de az Istenfélő, aki bízik Istenben, azt mondja, hogy te vagy az én Istenem. Én ugyan tüntetek, törtetek itt előtte dolgokért, de köszönöm, hogy te jó úr vagy, aki tudod, hogy mi van az én javamra, és nem adod meg. Ez egészen más dolog, testvérek, mint amikor az ember szolgálja a pénzistenét, az egészségistenét, a többi isteneket, önmagát, és amikor nem jönnek be a dolgok, akkor kiabál az Istenhez, hogy miért. Nem ilyenek vagyunk sokszor? Az Isten azt mondja az ő népének, hallgassatok meg engem, és hallgassatok rám. Én vagyok a te Istened. Ne legyen neked idegen Istened. Bízzál bennem. Mindent Istentől várjál. Talán most már értjük, hogy miért mondja ezt Isten. Nyisd ki szádat, és én megtöltöm. Majd én gondoskodok rólad. Bízzál bennem. Azonban Isten azzal folytatja, hogy népe nem bízott benne, csak a jól létre vágyott, és ezért hagyta oda Istent a leggyakrabban. Annak ellenére, hogy Isten kihozta őket a fogságból, hogy végigvezette őket a pusztában, annak ellenére, hogy hazát adott nekik Kánaán földjén, minden bizonyított az Isten, ennek ellenére ez a nép nem hitte el, hogy ez az Úr meg tudja őket elégíteni. És mástól várták az ő egzisztenciális jólétüket. Mástól. Idegen hatalmakkal szövetkeztek. Idegen istenek előtt borultak le, azokhoz imádkoztak. Mit mond Isten? Nem hallgattak az ő urukra, 12. versben, nem hallgattak szavamra, nem engedelmeskedtek nekem, ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Magyarán Isten azt mondja, hogy én hagytam, hogy bajba kerüljetek. Ha hallgattatok volna rám, nem így lenne. Nem hallgattatok rám, én meg hagytam, hogy bajba kerüljetek. Hogy a kemény szíveteknek, az istentelen gondolkozásotoknak a gyümölcse megteremjen. Én hagytam azért, hogy értsetek engem, azért, hogy végre meglássátok, hogy én ki vagyok. Arról a kemény szívről minden lepattan. Az a kemény szív nem fogad be semmit. Az a konok szív, amely nem bízik már Istenbe, amely nem hallgat már rá, az ilyenné válik. És tudjátok, mit hagy az Isten? Azt, hogy arassuk csak le annak a gyümölcsét, amit vetettünk. Lássuk csak meg azt, milyen az, amikor mi a magunk kezébe kapjuk a kormánykereket, és nem adjuk meg Istennek azt, ami az Istené. Amikor nem hagyjuk őt uralkodni, amikor nem tiszteljük őt, akkor az Isten hagyja, hogy a szív keménysége megteremje a maga keserű gyümölcsét. Mert az ember valahogy ebből tud igazán tanulni. Sokszor csak ebből tanulunk, a bajból, a katasztrófából, amit előidézünk, és az Isten hagyja. Tudjátok, sokan úgy hazardíroznak, hogy Isten az a biztonsági kötél, amelyik majd végül mégis megtart engem. Én leugrok a hídról, Isten meg majd úgyis a végén, mint egy ilyen biztonsági madzaggal visszaránk, mielőtt leesnék és összetörném magam. De hallgassátok csak, hogy miről beszélt az Isten. Azt mondja, hogy ha te úgy ugrasz le a hídról, hogy én nem mondtam neked, hogy én nem hatalmaztalak föl, hogy leugorja a hídról, akkor megmondom előre, össze fogod magad törni. Nem foglak visszarántani. Ha kemény a szíved, ha nem hallgatsz rám, akkor tudod, mi lesz az eredménye? Az lesz az eredménye, hogy össze fogsz törni. Mert az ember csak ebből képes tanulni. Testvérek, Isten ma int és figyelmeztet bennünket arra, hogyha nem hallgatunk az ő szavára, nem követjük az ő tanácsát, ha kemény marad a szívünk, akkor le kell aratni annak a gyümölcsét, amit elvetettünk. Nem tehetjük érte felelőssé Istent. Nem okolhatjuk érte Istent. És ne várd el Istentől azt, hogy amikor te hátat fordítva neki a magad útját járod, akkor ő ott testőrködjön fölötted. Azt mondja Isten, hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. 10 törzs Izrael népéből ebbe a keménységbe úgy bukott bele, hogy eltűntek. És némi igazatadással hallgattam, amikor egy zsidó idegenvezetőnk, aki történész, azt mondja nekünk, tényleg nem tudjuk, hogy hol van ez a 10 törzs. Eltűntek, nincsenek többé. Nem lehet róluk beszélni. Nem lehet előhívni őket. Nem lehet restaurálni, visszaállítani, mert az asszír birodalomba fölmorzsolódtak, eltűntek. Testvérek, intő példa, amiről itt Isten beszél az ő népének. Azoknak, akiket ő szeretett, akiknek azt mondta, én vagyok a te Istened. Ha én nem kellek neked, ha nem hiszel és nem bízol bennem, ha megkeményíted a szíved, tudd meg, hogy ez fog történni. Még egyszer fölsóhajt az Úr a 14. versben, ezt olvastam közöttetek. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Isten nem parancsol, csak újra emlékezteti ezt a vigadozó tömeget, hogy bárcsak komolyan vennétek engem, bárcsak hallgatnátok rám, és az én utaimon járnátok. És arról beszélt Isten, hogy mi lenne akkor, ha ti bizalmat adnátok nekem, ha újra rám hagyatkoznátok. Mit tennék veletek? És nézzétek, azt mondja Isten, ugyanazt, amit a ti atyáitokkal megtettem. Ugyanazt tenném meg. Hogy beszél a 15. versben? Azt mondja, megaláznám ellenségeit, harcolnék értük. 16. versben azt mondja, hogy örök szabadságot adnék neki. Az ő ellenségei hízelegnének előtte. Aztán azt mondja a 17. versben, etetném és jól tartanám őt. Etetném és jót. Azt mondja is, amit régen megtettem a ti atyáitokkal, megtenném veletek is. És megteszem veletek is, ha hallgattok rám, és az én utaimon kezdtek járni. Kedves testvéreim, Isten nagy kegyelme az, hogy egy egyházi évet úgy zárhatunk le, hogy ő beszélt hozzánk. Hogy ő megmutatta nekünk, hogy fontosak vagyunk neki. Mert az mindig annak a jele, amikor Isten igéje megszólal, és mi abból valamit megértünk, az annak a jele, hogy Isten kifejezésre juttatja, hogy fontos vagy nekem. Az nem arról szól, hogy én valamit jól tudtam meg, vagy jól kombináltam össze, az annak a jele, testvérem, hogy az Úrnak gondja van rád, ő beszél veled. Ha valamit megértettél, legyél hálás érte. De mit mond az Úr? Azt mondja, vizsgáld meg azt is, hogy amikor hallottad az én szavamat, akkor hallgattál-e rám? Oda tetted-e magadat arra az útra, amire én tanítottalak, amire én küldtelek, amire én járattalak volna? Testvérek, ez az a pont, ahol mi nagy tévedésekbe vagyunk. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy hát az a jó dolog, ha már meghallottuk az ígét. Aztán kipipálunk mindent. Pedig az Úr most azt kéri számon az ő népén, hogy ti értettétek, hogy én mit akarok, csak nem hallgattatok rám, nem engedelmeskedtetek nekem. És innentől kezdve hiába hallottátok a jót, a gyümölcs, ami megterem, keserű lesz. Testvérek, ugyan mi sokszor imádkozunk azért, hogy Isten segítsen meg, hogy tudjunk neki engedelmesek lenni, de hadd kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan, hogy Isten nem lesz engedelmes egyikünk helyett sem. Mert mi sokszor úgy gondolkozunk el, hogy kérjük Isten, hogy segíts, hogy tudjak neked engedelmeskedni. Aztán itt el le is zárul a dolog. Ez már egy lépéssel több, mint meghallani Isten szavát. De még mindig kevés. Mert utána még mindig azt mondom, hogy hát az Isten nem segített meg, nem tudtam neki engedelmeskedni. De Isten a te és az én akaratomat, a te és az én szabadságomat akarja kérni. Erre tart igényt. És azt mondja, hogy eljöttél ide, ahogy most ott ülsz, nem kelsz föl és nem mész el. Ez egy döntés. Ugyanúgy hoz meg azt a döntést is, hogy Uram, engedek neked. Nem misztifikáljuk, testvérek, az engedelmességet, az egy rendkívül hétköznapi dolog az Istennek való engedelmesség. Egy rendkívül egyszerű dolog. Tudjátok, hogy mivel van a baj? Az, hogy nem akarjuk. És valamikor ezt ki kell mondani Isten előtt, hogy én nem akartam neked engedni. Tudtam én, hogy mit kell, tudtam én, hogy mire tanítasz, csak nem akartam hinni neked, nem akartam bízni benned. A kereszténység ma azért tűnik el ebben a világban, noha még névlegesen van, mert nem hiszi el ma sem a keresztjének nagy sokasága azt, ami őt Isten beszél, nyisd ki szádat, és én megtöltöm. Nem hiszük el, hogy Isten az, aki meg tudja alázni előttünk azokat, akik ellenünk harcolnak. Nem hiszük el, hogy Isten az, aki föl tud bennünket emelni, tekintélyt tud nekünk adni. Nem hiszük el azt, hogy Isten az, aki be tudja tölteni a mi szánkat, aki jól tudna bennünket tartani. Nézzétek meg, hogy tör a kereszténység hatalomra. Nem úgy, ahogy Istentől jönne ez, hanem úgy, hogy mi harcolunk azért, hogy mi ott legyünk. Hogy mi láthatóak legyünk. Ezért küzd sokszor a kereszténység. Azért, hogy majd bebizonyítjuk, hogy ránk szükség van. Nézzétek meg, a keresztény emberek nagy sokasága úgy gondolkozik, hogy hát jó, hogy Isten ott fönn van az égbe, de én itt élem az életemet a földön, hát ezt nekem kell megcsinálni. Mit bízzak én az Istenbe? Mit érdekeljen engem az, hogy az Isten hol mondja azt, hogy elég? Mikor mondja azt, hogy nem kell több? Nem érdekel engem, hogy az Isten azt mondja, hogy osszam szét. Nem bízunk ennyire Istenbe. Magunkba bízunk. Magunkat tettük Istenné, a pénzt tettük Istenné, a munkát tettük Istenné. Sorolja, mi mindent tettünk Istenné. Azt mondja Isten, akkor ennek a gyümölcsét fogod learatni. Ha te nem hiszel bennem, ha nem bízol bennem, akkor nem láthatod meg azt sem, hogy majd én megalázom az ellenségeidet, majd én örök szabadságot adok neked, majd én etetlek és jól tartalak téged. Szép ez a Zsoltár, még akkor is, hogyha az isteni hang, ami megszólal benne, intő hang. Mert úgy érzem, hogy ebben a Zsoltárban Isten azelőtt dudál és figyelmeztet, mielőtt bekövetkezne a vég. Hát amikor bekövetkezik az ő népének a vége, akkor már maximum gyászbeszédet lehetne felette tartani. De itt Isten nem gyászbeszédet mond, emlékeztet a múltra, és egy ígéretet tesz, hogy most is megteszem. Most is megteszem. Téged is emlékeztet a múltra. Elmondtam nektek többször, hogy az Ószövetségben Izrael az egyház képe. Ne úgy gondolkozzatok róla, hogy na az a zsidók sorsa, miatt függetlenek vagyunk. Nem. Azok az Ószövetség istenfélő emberei. Azok, akik hitben előttünk jártak. És amit az Isten velük megtett, megteszi ma is az ő híveivel. Megteszi veled is. Hátra mutat, és azt mondja, nézzél rá az én népemre, akiket szerettem. Mit tettem velük? Hogy szabadítottam meg őket? Hogy gondoskodtam róluk? Bízzál bennem. Hallgass meg, népem, bárcsak hallgatnál rám, és az én utaimon járnál. Adja az Úr, hogy abba a forgatagba, amiben majd most elindulunk az adventi időszak kezdetén, tudjunk az Úrra hallgatni. És tudjunk őre figyelve neki engedelmeskedni, az ő útjain járni. Legyen ebben egyen-egyenként mindnyájunknak segítségül. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 457. dicséretünk első versét énekeljük. A 457. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Helyünket, Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy Te úgy beszélsz velünk ma, hogy egyfelől visszatereled a mi gondolatainkat a múltra, másfelől beszélsz nekünk a jövőről is. Köszönjük neked azt, hogyha úgy tudunk Te rá tekinteni, mint szabadítónkra, aki megszabadítottál bennünket a bűn fogságából, a kárhozattól. Kérünk, hogy akikkel ezt még nem tetted meg, légy hozzájuk kegyelmes. S hallgass meg őket, ha hozzád kiáltanak bűnük bocsánatáért, új életért. De köszönjük Te neked, hogy arról is beszélsz nekünk, hogy a jövőnk is Te benned van elrejtve. Hiszen aki kihoztál bennünket abból a fogságból, amelyből megszabadulni önerőből képtelenek lettünk volna, gondoskodtál a jelenünkről és a jövőnkről is. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor ez a bizalom nincs ott a szívünkbe. És legyél hozzánk irgalmas és kegyelmes is, mert a mi kemény szívünk gyümölcseit oly keserűen fogyasztjuk, de köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogy Te benned kell minden bizalmunk legyen, mert Te nem hagyod a tieidet magukra, nem hagyod őket árván, nem hagyod őket szomorkodni, keseregni szükségben, s ha kell, meghazudtolva a világnak minden törvényét, véghez viszed a Te gondoskodásodat, vigasztalásodat, erőddel és hatalmaddal. Úrunk, légy nekünk segítségül, hogy mindazokat az idegen isteneket, amelyek ott vannak a mi szívünkbe, amelyek megkísértettek bennünket, amelyeknek nem tudunk és nem tudtunk ellenállni, hadd vessük el, és legyünk végre engedelmes gyermekeid, akik követnek Téged. Ebben segítsél meg egyen-egyenként mindannyiunkat, mielőtt elsodorna az ünnep forgataga tőled és egymástól is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, különösképpen is szeretnénk rád bízni azokat a testvéreinket, akik emberileg kilátástalan helyzetbe jutottak, betegség, nyomorúság, anyagi dolgok miatt. Kérünk, hallgass meg őket, ha hozzád fordulnak, és cselekedjél velük a Te jó belátásod szerint. És ha lehetséges, gyógyítsd meg őket, hozd ki őket bajaikból, hogy Téged dicsőíthessenek, s Téged dicsőíthessünk. De amennyiben tőled kérünk és tőled kapunk, úgy segíts bennünket elfogadni, azt is, ha Te másként döntesz. Így őrizzél meg bennünket az elkövetkezendő héten és hetekben, hogy örvendezhessünk Te neked, szívünk teljes bizalmával, nem csak halva Téged, hanem Te reát hallgatva engedelmesek lehessünk. Amen.